Itt van velünk McAllister Magdolna, a bónuszpásztor munkatársa és táborszervező. Nem akármilyen tábort szerveznek, hanem gyerekeknek szóló prevenciós tábort augusztus 21-e és 25-e között Szelterszen. Jó reggelt kívánunk, jó, hogy itt van.
Jó reggelt kívánok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
Itt közben Ádámmal kissé vita helyzetbe keveredtünk a függőségek kapcsán, hogy van-e vagy nincs pozitív függőség. Mit gondol a szakember erről?
Úgy gondolom, hogy a függőség az függőség, se nem pozitív, se nem negatív. A kérdés az, hogy milyen hozadéka van ennek a függőségnek, mert akkor, amikor a saját egészségemre, amikor a környezetemre, a személyiségemre, a szeretteimre negatív hatással van, egyértelműen rossz dologról beszélünk.
Van olyan, hogy akkor függőség, ami nem határoz meg másokat? Mármint, hogy nincs kihatással a környezetemre?
Nincs. Nem hiszem, hogy lenne olyan, mert valamilyen szinten, akkor, amikor saját magamnak hódolok, valakitől valamit elveszek. Ez így van, legyen ez idő, legyen ez... Persze ez vitatható, mert ugye azok, akik rendszeresen sportolnak, hát ugye ez számukra elengedhetetlenül fontos, akkor ezzel most hogyan ártanának maguknak? Tehát azért ez nem ennyire egyszerű és fehér-fekete.
Akkor csak van benne igazság abban, amit én is mondtam. Nem
de abban
teljesen
is, amit
igaz,
én mondtam.
De abban is, amit te mondtál. Ezért mondta Magdolna is, hogy nem feltétlenül jó vagy rossz, és nem feltétlenül igaz vagy nem igaz.
Az abszolút igazság.
És ez az abszolút igazság, igen. Így van.
Hogyha elsősorban itt a táborról beszélgetünk, de egy picit szeretném, hogyha egyáltalán a függőségekre is kitérnénk, hogy ugye az a mai témánk részben, hogy ennek a megelőzése a gyerektábort is ennek a célnak, az érdekében szervezik, de egyáltalán a függőséget hogyan lehet felismerni, mikor van az a pont, amikor valaki függővé válik, és a környezete hogyan tud erre reagálni?
Jó kérdés. Úgy gondolom, hogy tehát elsősorban is ezt nem én gondolom, hanem ez a szakkönyveknek a bizonyítéka, hogy a függőség akkor kezdődik, amikor úgymond elveszítjük azt a bizonyos kontroll pontot, ahonnan már nem tudunk megállni.
Nem mi irányítjuk, hanem ő irányít.
Hanem a függőség irányít bennünket, pontosan. Na most az, hogy kiveszi észre hamarabb, sajnos el kell mondjam, hogy nagyon-nagyon sokszor a legközelebbi hozzátartozó, és ez alatt a gyerekek nem kivételek. A legnagyobb probléma az, amikor a gyerekeket úgy kezeljük, mint akik nem tudják, vagy ne tudják, mert hogy ez azért nem jó, ők még túl kicsik ehhez, védjük őket. És ez a védelem nagyon sokszor sajnos pont az ellenkezőjét hozza, mert a gyerek látja, a gyerek ráérez. Tehát a gyereknek van egy olyan érzékszerve, amit mi felnőttek sajnos sokszor már szinte elveszítettünk. Bemegy a házba és érzi, hogy valami nincs rendjén, apa nincs rendjén, anya nincs rendjén. Nagyon sok felnőttel foglalkozom, akik beszélgetnek arról, hogy milyen borzasztó volt nekik egy olyan családba felnőni, ahol valaki alkoholista, vagy bármilyen más függőségben élt, és hogy nem beszéltek róla. És ő most megbélyegzettként éli az életét nap, mint nap, mert hogy ez számára tabu volt, és most mit kezdjek vele? Mert az elhanyagoltság azért csak jelen volt, a mindennapos viták jelen voltak, egy csomó minden jelen volt, amit ő nem tudott magyarázni. Úgyhogy ilyenként úgy gondolom nagyon fontos az, hogy gyerekekkel és őszintén a saját szintjükön tudjunk ezekről a dolgokról beszélgetni.
Hogyan szoktak erre reagálni a gyerekek? Hogyan fogadják a feldolgozás útját, vagy hogyan tudják rávezetni a gyerekeket erre az útra?
Hát az első az, amit mondjuk táborok alkalmával, mert hogy nem ez az első tábor, tapasztalunk, hogy a gyerekek hozzák saját magukat, hozzák a történeteiket. És már maga az a tény, hogy ők tudnak róla erről beszélni, anélkül, hogy elsírnák magukat, vagy akár elsírják magukat. Ez a feldolgozásnak az útja tulajdonképpen. Úgyhogy lehetséges, és van erre nagyon sok példánk.
Meg azt hiszem, hogy az is fontos benne a gyerekben tudatosítani, hogy ez nem az én szégyenem.
Így
mert
van.
Hogy sok gyerek, vagy akár felnőtt is, tehát házastárs szégyenként éli meg azt, hogy az ő párja, az ő társa mondjuk alkoholista.
Abszolút. az, hogy mennyire így van ez, ezt látjuk, hogy mindenki azzal jön, hogy az ő problémája az én problémám. Nem tudok túllépni rajta, és felnőttként sem tudom elválasztani azt, hogyha a testvérem, a férjem, a hozzátartozom egy társaságban nagyon furán viselkedik, és magára felhívja a figyelmet, hogy ne beszéljünk további súlyosabb helyzetekről. Azért azt a szégyent nem tudjuk csak úgy elvenni, viszont tudjuk tudatosítani, hogy te ezért nem vagy hibás, ez nem a te terhed. Attól függetlenül ez a gyerek még mindig megéli ennek a nehézségét, tehát ezt nem tudjuk kiradírozni az életéből. A kérdés az, hogy ezekkel a terhekkel felnőtt korában mit csinál, hogy javára tudja ezeket fordítani, sokkal érzékenyebb lesz az érzelmi intelligenciája, ugye ilyen helyzetekben is fejleszthető, és gondolom, hogy ez fontos.
Különben az jutott eszembe, hogy biztos, hogy vannak árnyalatok, de hogy így hirtelen két embertípus jut eszembe az ismerősök köréből, olyanok köréből, akik úgy nőttek fel, hogy alkoholista szülők gyerekeként. Nagyon tudatosan próbálja irányítani az életét, és tudja, hogy hová nem akar ő kerülni, mit nem szeretne a saját gyerekeinek, és a másik típusa, az azok, akik azt mondják, hogy hát én úgyis úgy nőttem fel, ezt örököltem, ez genetikai, tehát, hogy biztos én is alkoholista leszek, úgyhogy ez ellen nem lehet harcolni.
Jó kérdés.
Biztos, hogy vannak árnyalatok.
Persze, hogy vannak árnyalatok. Az nagyon jó, hogyha az ember úgy tud elindulni, hogy én nem akarom ezt az utat követni. Viszont szüksége lesz több erőforrásra, belső erőforrásra, külső erőforrásra, hogy az első nagy gigszernél ne legyen az, hogy elbuktam, mert nem tudom megvalósítani azt, hogy úgymond józan életet, józan döntéseket hozzak. A másik helyzet meg nagyon sokszor ez történik, hogy apám is alkoholista volt, én is az lettem. Nem föltétlenül genetikailag örökölhető, de nyilván tanulható ez a mintázat, tehát sajnos ezt látják, és akkor ha apám leitta magát, mert boldog volt, én is leiszom, ha meg szomorú volt.
Igen, a családmodell.
A családmodellt, ezt visszük magunkkal, tetszik, nem tetszik.
Hogyan lehet, most egy kicsit más szemszögből, tehát szülőként, hogyan lehet a gyereknek, olyan gyereknek, aki esetleg nem ezt tapasztalja a családban, de ugye előbb-utóbb elkerül egy olyan korba, egy olyan társaságba, ahol alkohollal találkozik, a mai világban sajnos több, mint valószínű, hogy a tudatmódosítószerek, a durvább tudatmódosítószerek is megjelennek. Hogyan lehet a gyereket erre felkészíteni? Hogyan lehet egyáltalán megközelíteni ezt a témát szülőként?
Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy nyíltak legyünk és őszinték. Tehát ez az első alapfeltétele annak, hogy egyáltalán egy olyan kapcsolat alakuljon ki az anya és gyereke, vagy szülő és gyereke között, ahol a gyerek meri elmondani azokat a dolgokat, amiket látott és tapasztalt. Nagy valószínűséggel ki is fogja próbálni, tehát ezt nem tudjuk kivédeni, és még az sem a világ vége, ha kipróbálja, hanem sokkal inkább az, hogy lásson rá, tudjon arról, hogy ezeknek milyen következményei vannak, és lehetnek. És ezt azért látják. Azok a gyerekek, azt látjuk, hogy akik úgymond olyan családi környezetben nőttek fel, ahol fontos a jelenlét, nem csak a pénz, hanem a jelenlét is, valahogy nagyobb esélyük van arra, hogy kivédjék ezeket a támadásokat, vagy ezeket a buktatókat. Nem biztos, hogy nem 100%-os védelem, de nagyobb esélye van erre, és úgy gondolom, hogy amit egy szülő tehet leginkább a gyerekért, az, hogy ott legyen, jelen legyen, visszajelezzen neki, hogy akkor is értékes vagy, fiam, hogyha nem vagy tök részeg. Na most ezt így fogalmaztam meg, de hogy számomra fontos, vagy nem kell felhívd a figyelmet arra, hogy szeresselek, hülyeségeket csinálj azért, hogy lássam, hogy te itt vagy, észreveszlek, fontos vagy számomra, értékes vagy. És a tábornak is amúgy ez a jellegzetessége, ha visszatérhetek ide, hogy próbáljuk ezt megerősíteni a gyerekekben, hogy úgy vagy jól, ahogy vagy, és úgy vagy elfogadható, ahogy vagy. Nem kell ezért pluszban tenned, nem kell ezért kirúgja a hámból, csak hogy észrevegyünk téged.
Se a szülők érdekében, se a barátok érdekében. Mert sokszor az is befolyásolja a gyereket, hogy hát lehet nem vagyok elég menő a többiek körében, hogyha én azt szoktam mondani, hogy akkor lehet, hogy nem jó társaságban vagy.
Nagyon egyet értek ezzel, mert az igazi barát az nem a menőség kérdése, hanem a hűség kérdése, a kitartás kérdése. Nyilván 7 és 12 éves gyerekek.
Igen, akartam is kérdezni, hogy vajon kik mehetnek, kiket lehet már ilyesmire felkészíteni. Ez olyan csúnya kifejezés, tehát kik azok, akik már érdeklődhetnek ez
beavathatóak.
A téma. Beavathatóak. Hát azt látjuk, hogy ugyebár ezelőtt 5-6 évvel azért a 7-12 évesek nem ott voltak, ahol most vannak. Sokkal érettebbek a mostani gyerekek, sokkal hamarabb nyitnak, sokkal hamarabb rákérdeznek furcsa dolgokra, mondanánk mi ezt felnőttként. És,
hát sokkal hamarabb találkoznak ezekkel az információkkal.
Így van. És akkor meg, ha rossz információkkal találkoznak, miért ne találkozhatnának jó információkkal is? Úgyhogy pont ezért szerveztük ennek a korcsoportnak meg ezt a tábort. Amúgy ez egy hagyományos dolog. Régen nagyobb volt a korcsoport, de most oszlott a Filóteával, tehát Filóteára mennek azok, akik már betöltötték a 12 évet. Viszont azt látjuk, hogy nem lehet elég korán elkezdeni.
Kiket várnak? Milyen típusú gyerekeket? Vagy gondolkodom, hogy lehet behatárolni, hogyha van egy szülő, akinek van egy ilyenkorú gyereke, akkor mi alapján döntheti el, hogy esetleg a gyerekének való-e a tábor, vagy sem?
Hát elsősorban egy biztonságos környezetbe hívjuk meg a gyerekeket, de különböző háttérből. Az elsődleges célcsoport az pontfüggőségben élő családokból származó gyerekek. A második célcsoport, ha mondhatnám így, azok, akik ezzel nem találkoznak, viszont a tábor felületet ad arra, hogy mindketten betekintsenek egymás életében, illetve a gyerekeknél nagyon fontos azt látni, hogy vagy megtanítani nekik, hogy lehet másként is. Úgy gondolom, az volt az egyik legnehezebb, ezelőtt egy évvel volt talán, ahol ugyebár a bemutatkozásnál gyerekek elmondták, hogy családból származnak, és akkor voltak gyerekek, akik azt mondták, hogy hát én nem. Én nem családból származom, tehát nekem nincs családom, én árvaházból jöttem, vagy valami. És egy nagyon szép felületet adott, nem volt könnyű, mert nyilván a munkatársaknak ilyenkor nagyon ott kell lenni, nagyon jelen kell lenni, befedezőnek kell lenni. De nagyon fontos volt a gyerekeknek megélni azt, hogy ettől se nem kevesebbek, se nem többek, hanem ott valahol ezen a tábor felületen, ott azon az 5 napon, amíg együtt vagyunk, egyek vagyunk. És nincs különbség köztünk, és pont ez a téma is, ez a barátság, az elfogadás, a másság elfogadása, erről lesz szó, és ehhez kötődnek majd történetek. Ugye a Bónuszpásztor az egy keresztény szervezet, tehát bibliai történetek nyomán fogunk haladni, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mindkét rész betekintsen a másik életében, és már korán találkozzanak azzal, hogy lehet másként is.
Vannak-e visszatérő gyerekek, vagy hogyan látják, hogy az 5 napos tábor után hogyan mennek haza ezek a gyerekek?
Szinte minden évben megvannak a törzsgyökeres gyerekeink, akik felnőttek ebbe a táborba, és ami nagyon szép, hogy azok, akik valamikor gyerekek voltak, most szeretnének visszajönni önkéntesnek. Tehát most van 2 olyan emberünk is, akivel még ezután kell felvegyem úgy a kapcsolatot, hogy akkor végigvigyük őket az önkéntesség útján, és segítőként legyenek jelen a táborba. Szerintem ez sok mindenről beszél.
Egy kicsit betekinthetünk, bekukkanthatunk a tábori életbe, hogy miről szól ez, hogyan zajlik. Kicsit Mici Mackóhoz is kötődik, kicsit a mesék világához, a barátsághoz, a játékossághoz.
Igen, hát ezt általában is szoktuk, hogy azon kívül, hogy ugye megéljük az együttes örömöt, együtt vagyunk, gyönyörű szép környezetben, azt is el kell mondjam. Délelőtt van egy tanítás, van egy csoportos, kiscsoportos beszélgetés, ahol nem mi beszélünk, hanem ők beszélnek, és akkor délután vannak a játékok, amelyek célszerű tehát pontosabban összpontosított személyiségfejlesztésre fókuszáló játékaink vannak. Kirándulás lesz ebben, remélhetőleg egy strandulás is, és este tábortűz, az elengedhetetlen tábortűz. És amit még szeretnénk, és ezt most már néhány éve gyakoroljuk, hogy minden szobának van egy felnőtt felelőse, aki esti mesével zárja a napot, és ez nagyon-nagyon meglepődtünk, hogy a nagyobb korosztálynak is mennyire fontos, hogy este leülünk egy könyv elé, beszélgettünk, ők is elmondják, mi is elmondjuk. Persze van aztán az úgymond vetélkedőszerű játékok, kincskeresés, meg szobarend, ez nagyon-nagyon fontos, hogy már kicsi korba értékelve legyen a munkájuk, és én nagyon remélem, hogy ez az 5 nap egy olyan élményt fog számukra biztosítani, ami maradandó lesz. És igen, lesznek beszélgetéseink különböző függőségi témákról is, legyen ez alkoholizmus, attól függ, tehát ezt a gyerekek fogják hozni, hogy mi az, ami őket érdekli, mi igyekszünk felkészülni.
Én is, ez mennyire szép, hogy a tábornak a témája a gyerekekből indul ki, és a gyerekek történeteit dolgozza fel. Azt hiszem, hogy ez is nagyon fontos, hogy róluk szóljon ez a tábor, vagy hogy az ők megtapasztalásaik kerüljenek a gyógyítás útjára, mert újra tulajdonképpen ez történik.
Abszolút. Így van, így van. Így gondolom, hogy talán ezért is választottuk a tábornak a mottoja olyan egy nap barátok nélkül, mint Mici Mackónak a mézes gödön méz nélkül. Úgyhogy elég értelmetlen. Én nagyon remélem, hogy kincsekre fognak szert tenni, és olyan információkat fogunk tudni átadni számukra, amely maradandóvá teszi, illetve egy tartalmas 5 napot vakáció vége fele, úgyhogy kell készülni az iskolára, kell készülni sokaknak ugye új környezetbe, és nem mindegy, hogy tudom-e az értékemet, tudom-e azt, hogy én helyt tudok állni, és mindig azt kérdeztük, hogy jó, mi van akkor, hogyha barátság témája, de hogy nagyon sok gyerekkel találkozunk, akik azt mondják, hogy nincs barátom. Uh-huh. És akkor ezt azt mondtuk, jó, de akkor én kinek leszek a barátja? És ez a megfordítjuk a történetet.
És közben még a beszélgetés előtt itt, amikor megérkezett a meghívottunk és ment a zene, mondtam, hogy egy picit én attól tartok ugye mindennapokban, hogy vajon majd a gyerekemnek eszébe fog-e jutni a megfelelő időpontban az, amit megbeszéltünk. És ugye arra jutottunk, hogyha van tapasztalat és van beszélgetés és van olyasmi, ami élmények, amik megelőzik ezt a bizonyos helyzetekkel való találkozást, akkor nagyobb az esélye, hogy eszébe jut, mint hogyha nincs is, ami nem is lenne, ami eszébe jutna.
Így van. És különösen egy-egy gyereknek a története is megmarad, mert ugyebár így sokkal inkább kapcsolódnak egymáshoz. És nagyon fontos az, hogy egyáltalán esélyt adjunk arra, hogy legyen, mi eszükbe jusson.
Igen, erre akartam kitérni, hogy ugye a tábornak ez is az egyik nagyon fontos felvállalt feladata, hogy majd amikor a gyerek tényleg éles helyzetbe kerül, haverokkal, bulizás, stb. Kapcsán, akkor legyen mire emlékezni, hogy bizony én már ezzel a dologgal egyfajta képpen találkoztam.
Így van. Hát ebben reménykedjünk. Legyen mihez hozzányúljanak, a tarisznyájukat feltöltjük.
Meddig lehet jelentkezni? Hol lehet? Hogyan? Milyen formában? Akkor mondjuk el a hallgatóknak.
Jó. Július 15-én zárnánk. Még van néhány helyünk. Nagyon remélem, hogy azok is betelnek. A Bónuszpásztor irodáján, illetve az én telefonszámomon is mondom 07 52 246 814-es telefonszámon lehet engem elérni. Ha nem veszem fel, mert éppen Ózdon vagyok szolgálatban, akkor általában vissza szoktam hívni az embereket, úgyhogy ezt muszáj jelezzem, mert ha kint vagyok, akkor nagy valószínűséggel nem tudok jelentkezni.
Legyenek türelemmel, vagy, ahogy mondta ön is, a Bónuszpásztorhoz be lehet lépni, és akkor ott is.
Így van, az Eminescu utca 62/2B a Szinaja utca bejáratán.
És még egyszer akkor a tábor augusztus 21-e és és 25-e között lesz Szelterszen. Prevenciós tábor gyerekeknek. Töltsük fel a tarisznyát, ez nagyon így tetszett van. Ez a megfogalmazás.
Töltsük fel a tarisznyát, és ez a prevenció, ez ne legyen ijesztő, mert megelőzést jelent. Megelőzzük a rosszat, valami jót teszünk helyébe, úgyhogy reménykedünk abban, hogy nem lesz egyetlen egy üres helyünk sem.
Megaliszter Magdolna volt a mai vendégünk, táborszervező, illetve a Bónusz Pásztor Alapítvány munkatársa. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.